az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Sport legjobb. Hát ilyen nincsen! Óriási!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Az összes dolog az életemben minden jó és szép. Az összes dolog az életemben tartson örökké.
Kezemben a fényképed, szinte beszél hozzám. Hallanám a hangod, de nem vagy itt már. Ragaszkodom nagyon, nekem mindent megér. De semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.
De jó volna, de jó volna, ha minden így maradna. Az összes dolog az életemben minden jó és szép. Az összes dolog az életemben tartson örökké. Az összes dolog az életemben minden jó és szép. Az összes dolog az életemben tartson örökké. Az összes dolog az életemben tartson örökké.
Állok a mikrofonnál, mögöttem zenél a banda. Összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.
De jó volna, de jó volna, de jó volna, ha minden így maradna. Az összes dolog az életemben minden jó és szép. Az összes dolog az életemben tartson örökké. Az összes dolog az életemben minden jó és szép. Az összes dolog az életemben tartson örökké. Az összes dolog az életemben tartson örökké. Az összes dolog az életemben minden jó és szép. Az összes dolog az életemben tartson örökké. Az összes dolog az életemben minden jó és szép. Az összes dolog az életemben tartson örökké.
Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, újra itt a Sportolók slágerlistája van. Velem Gergely Istvánnal és a mai vendégemmel, aki nem kisfiú, se a korának, se a méretének tekintetében. A vízilabda mesteredző, alapvetően a női vízilabdával foglalkozott nagyon sokáig, több klubnál is volt, külföldön is volt, nagyon-nagyon érdekes élete van, és amire nagyon számítok továbbra is, hogy szókimondó, őszinte véleménye rendelkezik szinte minden témában. Ő Merész András, vízilabda mesteredző. Szia, hogy vagy?
Szia, köszönöm a meghívást. Egész jó. Kicsit náthásan, mint ahogy mindenki mostanában, de hát majd kiszedjük a nazális hangokat digitálisan.
Ha nem, akkor is a mondani valónak a lényege valószínű érthető lesz, és ugyanaz lesz, mint hogyha nem náltásan mondanád. De remélhetőleg nem zavar senkit az, hogy bármilyen könnyebb egészségügyi problémával élsz most együtt, amivel medenceparton azért általában az emberek szoktak találkozni. Mondanám, hogy a vizes haja nem szabad hazamenni, de ez rám biztosan nem érvényes. Rád még azért
lassan már rám se.
Jó. Bandi, nagyon szerettem volna egy kérdést tőled már az elején, hogy egy kérdést föltenni neked. Férfi vagy női sport?
Sport.
Sport? Ennyi?
Sport.
Nincs különbség a kettő között?
Dehogy nincs. Nagyon hülyén néz ki a műúszás férfiakkal, de azt gondolom, hogy főleg most már a 21. századnak a közepetáján, már legalábbis nekem a közepetáján, azt gondolom, hogy főleg csapatsportágokban szerintem már nagyon-nagyon egyforma, legalábbis ami a hölgyek megítélését illeti. Ha csak a nővízilabdáról beszélünk, mondjuk az első 5-10 év az a...
Közelítünk a kérdés lényege felé.
Az aranyos kategória volt, azt én pontosan tudom, hiszen a legelejétől ott vagyok. De azért nagyon élénken él bennem, amikor a 2012-es EB-ről hazajöttünk egy bronzéremmel, és azt hiszem valami Gergely vagy kicsoda azt mondta nekem, hogy először látott élvezhető meccseket az Európa-bajnokságon női vízilabdába.
És Gergely?
Nem, valami Gergely vezetéknevű csávó volt. És egyrészt ez nekem nyilvánvalóan egy dicséretként hangzott, de hát alapvetően ez a lányok felé volt dicséret. Ha semmi más nem mondok, ugye ez Hollandiában volt, full teltházas meccsekkel ment természetesen a női vízilabda, hiszen a női vízilabda valamilyen szinten Hollandiából indult.
És nagyon jók a hollandok a vízilabda, a férfi és a női vízilabdában is. Aképpen jók, hogy a nők eredményességben jók, a hollandok meg a fiú, tehát a férfiak meg folyamatosan kellemetlenek, tehát velük könnyű mérkőzés nincsen. Azért is vagy azt hiszem, hogy a női vízilabda egyik legnagyobb tudója és ismerője, nem csak idehaza, hanem akár a külföldi szakmát tekintetbe véve is, mert már tényleg a legelejétől ott voltál, és édesanyád Ördög Éva, aki a magyar vízilabdázás egyik megalapítója volt, tehát hogy neked már adott volt az, neked már inkább kérdésként teszem fel, neked már adott volt az, hogy a női vízilabda felé orientál, hogy mint volt vízilabdázó, és amúgy kapus. Kapusnak megnevetsz.
Hát az, hogy kapus voltam, az egy dolog.
Tehát sokan mondják.
Azt köszönöm szépen. Ugye itt most egy kicsit könnyű helyzetben vagyunk, mert ugye hárman ülünk a stúdióban, abból kettő volt kapus, tehát nekünk olyan nagy bajunk ebből nem lehet. Minden esetre azt kell mondanom, hogy hát természetesen 19 éves voltam, amikor ez a női vízilabda dolog úgy valahogy elkezdődött, kipattant édesanyám, és még néhány egyébként vízilabdával ilyen előkészítő csoport szinten foglalkozó hölgy agyából, hogy hát akkor nem csak kívülről oktatgatják mondjuk a Kóz Zolit, vagy a Tóth Frankot, ugye ha csak édesanyám csoportját, vagy csapatát veszük itt, hiszen ő a Vasasban volt előkészítő edző, hanem mondjuk a Nádori Kati néni a KSI-ben volt előkészítő edző, a Laki Csili néni a KSI-ben volt előkészítő edző. Szóval ilyen hölgyek elkezdtek azon gondolkodni, hogy mi lenne, hogy kicsit mozognának, és akkor ha már mozognak, akkor passzikáznának, szó szerint ezt így beszéljük, hogy passzikáztak. De az első egy-két edzés után, amik ilyen szombat délelőttönként voltak, ugye abban az időben még azzal a bérlettel, ami volt bármilyen sportolónak, azzal be lehetett menni szombat délelőtt a Császáruszodába, és üres pálya lehetett passzikázni, ma már ilyenek nincsenek. Hát ők elkezdték, először voltak 6-an, 8-an, édesanyám az első edzés után rájött, hogy nagyon klassz, de azért mégis inkább a partról. És a második, harmadik edzésen, amikor már bőven 20 körül volt a létszám, akkor szólt, hogy ugye menjek már le, segítsek neki. Hangsúlyozom, 18-19 éves voltam. Egyrészt tetszett, hogy csajoknak edzés lehet tartani, másrészt pedig tényleg hónapok alatt megtriplázódott, meg négyszereződött a létszám. Olyannyira, hogy aki ismert a régi csaszit, ugye azt tudja, ott ez egy vízilabda pályányi mélyvíz volt benne, hát gyakorlatilag teljesen megtelt, tehát ilyen 60-70 csaj volt. És aztán pillanatokat elterjedt ugye Budapesten a BVSC-be, az OSC-be, ugye mi voltunk a Vasas, akkor Szentesen, ugye dr. Tóth Gyula vezetésével, Szolnokon, nagyon sok helyen elindult, és azt hiszem 83-84-ben egy kupa volt, egy a Budapest Szövetség által megszervezve, és 84-ben már a első bajnokságot szervezték.
Mielőtt még rátérnénk arra, hogy... Mi motivált téged arra, hogy edző legyél, azon belül is a női szakágatva el, az aztán később már lett ebbe férfi, és meg utánpót lett fiú utánpótlás is. Ugye Kelsőben kezdtél el vízilabdázni. Hogy jött neked a vízilabda? Miért pont a vízilabda? Azon belül már megkérdezni sem merem, hogy miért pont a kapuba álltál be. De azért megkérdeztem, persze.
Jó, oké, akkor nézzük a végéről. De kapuba azért álltam be, mert az első edzésre, amikor lementem a Kelsőbe, hát ezt akkor úttörő 2B-nek hívták, ilyen 14 alatti évjárat volt nagyjából.
Akkor kezdtél a vízilabdázni?
Igen, akkor a Sík Laci bácsi volt az edző ott, és valami rögtön a kapuba állított.
Szerinted miért?
Hát valószínű, mert a fejem kitakarta a fél kaput. Na jó, mondjuk, na jó, csak a negyedét, de nem is tudom. Valószínűleg azért, mert hiszen első edzés volt, jó nagy darab gyerek, beállt a kapuba, és arra konkrétan emlékszem, hogy ugye fölöttem álltak, hiszen a császárúszodában akkor hát a fal, 1 méter magas fal volt, és ugye ott álltak a szélén az emberek, ott volt a kapu, és akkor mit tudom én, az első egy-két ilyen leúszásos lövés, egy-két lövés után azt hallottam, hogy azt mondja a Sík Laci bácsi, hogy az Isten áldása ez a gyerek.
Na, és ezt magadra kezdve vetted?
Én magamra vettem, igen, körülnéztem, hogy vajon kinek szólhat. Tudni kell, hogy én előtte úsztam, fociztam, csináltam én mindent. Egyébként fociban is kapus voltam nyilván. Jó, persze, leginkább azért ne kelljen annyit szaladgálni. És hát ugye, mint úszó is mellúszó voltam. Ugye hát lábtempó. Nyilván valamilyen szinten ez lehet, hogy dekódolva volt bennem, vagy én nem is tudom. Ugye édesapám futballista volt valamikor, így lettem én Fradiba focista, Fradi focista voltam, Rózsa Lajos volt az edzőm, aki egyébként egy csomó nagyon jó focistának volt a nevelőedzője, de hát ezt nem tartott tovább egy évnél, ilyen 7.-8. koromban, akkor kézilabdázgattam egy kicsit, és azért azt el kell mondanom, hogy persze kapuban voltam rögtön az elejétől, és végig kapus is voltam hivatalosan, de gyakorlatilag az első 1-2 év után azt mondta nekem a Sík Laci bácsi, hogy lehet, hogy mégis egy mezőnybe kellett volna rakni, mert hogy úsztam úgy, mint bármelyik mezőjátékos, mert én kifejezetten jól is úsztam, lőni is nagyon tudtam, nem tudom, de aztán valamiért a kapuban ragadtam. Nekem ez tetszett, bármennyire is furcsa, egy darabig nagyon jól is ment, azt nem mondom, hogy mindig is. Azért OB1-ig eljutottam, egy néhány 10 mérkőzést tudtam játszani OB1-be. Hát aztán máshogy alakult a pályafutás persze, de hát ez már egy hosszú történet.
És akkor voltál még a Tungsramba és a Honvédban.
Így van, a Kási után én a Tungsramba kerültem, ugye Martin György és Gulyás Zoltán voltak ott az edzők, úgyhogy a Martin Buci bácsi ugye, meg a Gulyás Zoli is volt a Kásiben már előtte edzőm, tehát nem véletlen vittek oda. Aztán azt hiszem kb. két év OB1-es játék után behívtak katonának, mert először mindenfélét intéztünk, hogy ne kelljen, ez hülyeség volt mondjuk így utólag belegondolva, és aztán mint katona ugye a Honvédba kerültem, játszottam is, már edzősködtem is ott, tulajdonképpen ott kezdtem igazából edzősködni.
Az utánpótlással?
Abszolút igen, hát egy ilyen gyerek kettő, nem tudom, valami ilyen szinten lehettem edző, és emellett párhuzamosan már a női vízilabda csapatot is edzettem a Vasasban, annyira, hogy a katonaság alatt egy autóbalesetem, aminek következtében végül is magát a játékot az többé-kevésbé abba kellett hagyni, mert rengeteg kihagyással járt, hiszen nagyon sok ilyen kisebb-nagyobb műtét volt utána, de már eközben a Vasassal már bajnokságot nyertünk a női csapattal. Ezt tudni kell, hogy azért abban az időben az edzőség az nem egy megélhetési pozitívumként került napvilágra, mert hát ha jól emlékszem, a Vasastól 2 év alatt írd és mond, összesen 1 darab vasas nyakkendőt kaptam, azért mert edzősködtem, de nagyon szívesen csináltam, tehát de nem volt ezzel semmi gond. Ugye édesanyám, mint előkészítő csoportedző kapta a fizetését, ingyen dolgozott a csajokkal, tehát eleinte ez így működött. Aztán később, amikor bejött a pénz, persze, akkor már sorba álltak a férfi edzők is, hogy szeretnének női edzők lenni.
Ez a női edzősködés akkor édesanyád révén jutott el hozzád, mert hogy ugye csináltad a kettőt is, tehát mind a kettőt egyszerre, tehát az utánpótlás korosztályban a fiúkat, a lányokat is, és akkor valahogy, de megmondom őszintén, hogy vannak olyan edzők, akiknél akiknél valahogy az az irány, hogy ezzel vonalra foglalkozzanak, tehát nőivel. Nekem régóta ismerjük egyet már személyesen is, de én még régebb óta ismerlek téged már, mint edző, és valahogy az a kép az így passzolt hozzád, hogy női edző volt, és nagyon sokat hozzátettél szerintem a női vízilabdához, nem csak szakmai, tehát sport szakmai téren úgy, hogy szakkönyvek, meg háttéranyagoknak az elkészítése, ami ugyanúgy érvényes, vagy hát hasonlóan érvényes, vagy majdnem ugyanúgy érvényes természetesen a férfiakra és a fiúkra, de mint edzői stílus, amit mondjuk az, hogy bevezetés, amivel körbe bástyáztad magad, akár plusz szakemberekkel is már a női válogatott mellett. Na de, lépjünk még egy kicsikét vissza. Utána említetted, hogy elkezdődött már egy kicsit könnyebb megélhetési formát is biztosítani, nem teljes mértékben, de már azért megjelentek új edzők. Mikor döntötted el, hogy te akkor neked ez a pályát, tehát hogy neked a vízilabda edzősködés lehet a jövő, és ez lesz a hivatásod?
Hát ez egy érdekes kérdés. Én valamikor általános iskolás koromban már azt gondoltam, hogy ilyen tanár leszek, testnevelő, tanár, edző, valami ilyesmi. Ugye tudni kell, hogy hát ugye édesanyám úszó edző volt, aztán vízilabda előkészítő edző, akkor volt búvár úszó válogatott edzője, tehát itt volt minden. Én gyakorlatilag egész életemben azt láttam, hogy hát edzés, ilyen edzés, vagy olyan edzés, a nem is tudom, a 6. születésnapomra az édesanyám úszói jöttek el, és úgy volt a születésnapi zsúr, csak egy nevet mondok közülük, a Takás Tamás úgy hívják, ez a ugye rock és blues énekesünk, ugye ő akkor abban az időben ugye úszott édesanyámnál, például ő is ott volt, vagy az Ernst Ági, aki aztán később a Vasasban is volt játékosunk, sajnos ő is meghalt már. Szóval már kiskoromban is azt gondoltam, én gyerekekkel akarok foglalkozni. Ugye az ember 1970-es évek elején még nem gondolkodik ilyenbe, hogy miből lehet megélni, hogy tanárként meg lehet-e élni, gondolom,
akkor sem nagyon lehetett. Volt, tehát a 63-as, vagy az 70-es.
Azért mondom, hogy
10 éves korodon már foglalkoztál ezzel, hogy miből fogsz megélni?
Igen, általános iskola, ez nekem ez volt a dilim. A másik dilim az volt, hogy én majd nagyon gazdag leszek, és szegénynek mutatom magam a csajok el, hogy ne a pénzemért szeressenek.
Micsoda trükk.
Az már biztos, hogy nem a pénzérmény szerettek, mert ugyan a feleségemmel 30-valány éve együtt vagyunk, de már akkor se volt sok. Már olyan pénz.
Tehát, akkor jól titkoltad.
Akkor jól titkoltam, így van. Na mindegy, szóval visszatérve a dologra, én mindig is valamilyen ilyen hasonló szerettem volna lenni, aztán amikor egy kicsit megjött az eszem, akkor persze felvételiztem a jogi egyetemre, egy pont hiány nem vettek föl, most nem ülnénk itt, vagy jogi tanácsokat kérni maximum, hogyha az akkor sikerül, mert nem tudom, hogy mellettem működött volna az edzősködés, ugye nem vettek föl, viszont ellenben fölvettek először a segédedzőire, aztán fölvettek a középfokú edzőire, aztán szintén megint egy pont hiány nem vettek föl a szakedzőire, ugye a 20 pontos rendszerben 19 ponttal nem sikerült bejutni. Magyarország egyetlen helye volt a szakedzői, ahol nem lehetett 19 ponttal bejutni, hát az nekem sikerült. De mondjuk 4 év múlva, amikor indult a következő a TFN, akkor bár már 120 pontos rendszer volt, de az enyémet felszorozták, úgyhogy 110-valány ponton volt, ami kétszer annyi volt, mint bárkinek, de minden. De akkor fölvettek, és akkor gyakorlatilag 19 éves koromtól folyamatosan edzősködöm. Az egy másik kérdés, hogy mondjuk főleg eleinte, amikor még azért az edzői szakma nem volt egy meggazdagodási lehetőség, hogy akkor mondjuk azért, hogy én edzősködhessek, azért mondjuk éjszakánként én nem is tudom hány éven keresztül dolgoztam a Magyar Televízióba. Egy kicsit meg is borultam egy bizonyos idő után, abba is kellett hagyni, mert egyszerűen már nem lehetett bírni azt, hogy a folyamatos éjszakázást, mert azért, ha az ember pénzt akartott keresni, lehetett, de akkor nem heti kétszer kellett menni, hanem 6-szor, és azért az egy komoly feladat volt utána. De hát ez egy másik kérdés. Én egész életemben ezt szeretem csinálni. Csak mondok egy jó példát erre, hogy amikor a Dömötör Zoli bácsi nyugdíjba vonult a KSI-ben, akkor fölmerült, hogy legyek én a Dömötör Zoli bácsi szakosztály vezető, vagy valami hasonló, és én akkor is azt mondtam, hogy nagyon klassz, én nem tudok kimenni, ha engem kidobnak az ablakon, én nem vagyok hajlandó visszamenni az ajtón, vagy nem is tudom.
Vagy fordítva,
én inkább edzősködni akarok. És én akkor ezt hagytam, és így lett például annak idején a Szívos Pista, annak idején a KSI-nek a vezetője. Mondom, világéletemben az edzősködés volt, és a mai napig is az, és szerintem nem is tudom. Medencepartról fognak elvinni Tepsibe, vagy valami, hát ezt majd meglátjuk persze.
Egész sokra is vitted. Merész Andrással, vízilabda mesteredzővel beszélgetünk. Nem unod még az edzősködést amúgy, mert hogy egész életedben edzősködtél, tehát szinte fiatal felnőtt korod óta ezt csinálod különböző csapatokban.
Hát, hogyha ugyanazt kéne csinálni mindig, akkor biztos azért az nem lenne könnyű. Egyrészt ugye az élet mindig dob új lehetőségeket, vagy éppen vesz el régi lehetőségeket, és akkor kell találni valami újat. Hogyha egész életemben én szövetségkapitány akartam volna lenni, akkor már rég abba kellett volna hagyni, mert az már voltam. De én borzasztóan jól érzem magam az uszodában a gyerekek között például. Ugye szokták mondani, ugye én 62. éves vagyok nem sokára, hogy hát a gyerekek között az ember megfiatalodik. Meg is őszül, azért az nem kicsit, de megfiatalodik. Ha szereti ezt az egészet annyira, mondjuk amennyire mint én szeretem, én nagyon szeretem. Nyilván mindig új kihívásokra van szükség, ezeket az új kihívásokat azért időnként az ember keresi, van, amikor meg nem keresi, csak úgy megtalálja. Na, mondok egy jó példát, ugye női válogatott szövetségkapitányi posztra ugye lemondtam 15-be, egy nem túl veretes VB 9. hely után, és ez ilyen október-szeptember vége volt, hogy valahogy így a VB, hát ugye akkor nincsenek állások. Tehát ugye a vízilabdában, meg általában a sportákban nyártól nyárig vannak a szerződések, hát én nem kezdtem el körbe-körbe menni. Egyedül Kecskemétre lementem egy tárgyalásra, ahol megegyeztünk, hogy a következő nyártól én majd ott fogok dolgozni. De hát egy rengeteg idő volt még hátra. És akkor én kitaláltam magamnak, hogy elkezdek angol nyelvterületen vízilabda edzősködni, mert ugyan angolul viszonylag jól beszéltem, de azért a szakmai nyelv az teljesen más. Ugye nekem van egy jó barátom, sok jó barátom van, többek között a Windis Peri, ugye, aki Kanadában dolgozik és él. Fölhívtam, beszélgettünk, mondtam neki, hogy hát ha tud, akkor valami szerezzem már valami lehetőséget a környéken, ahol én teljesen ingyen és bérmentve szállás, kaja alapon egy pár hónapot ellehetek. Annyit mondott, hogy meg is értődne, nem hozzámennék, és akkor ott voltam 2,5 hónapot, és az angolomat tök jó fölhoztam. Ráadásul ugye a Feri volt annyira gáláns, hogy az egy dolog, hogy szerzett nekem szállást, kaját, autót, nem tudom, de még el is vitt különböző helyekre ilyen tréningkempeket tartani, ahol legalábbis, hát annyi pénzt összesen megkerestem, hogy a repülőjegyemet végül is ki tudtam fizetni, tehát legalább az nem hátráltatott a családi kasszában. És akkor közben van a másik barátom, mondjuk a Szilágyi Peti, vagy a Sike Józsi, akik a Sike Józsi megüresedett helyére Új-Zélandra kiközvetítettek, akkor ott voltam egy 5 hónapot. A világ egyik legjobb hely, ami létezik, kedves hallgatóknak szeretném mondani, hogy bár nem 3 forint a repülőjegy, de ha valaki oda egyszer el tud jutni, az már induljon is. Én a fiamnak szoktam mondani, hogy megveszem a repülőjegy csak oda nekik, aztán nézzenek körül.
Ezt félre is értették amúgy.
De, jó, de ő pontosan tudja, hogy hogy értem, soha nem is élt vele, mert ő nem ez a típus, na mindegy. Szóval a lényeg a dolognak, hogy az ember mindig keres magának új kívásokat, vagy ha nem keres, akkor éppen megtalálja. Ilyen volt a Szívós Marci telefonja, amikor Kecskeméten dolgoztam már a következő évben, hogy ő szeretné, hogyha eljönnék, ugye akkor még a HUVKS-e volt az utánpótlás részlege, nagy rész legalábbis a Honvédnak, hogy eljönnék ide, és ilyen szakmai igazgatói posztot elvállalnék. Nagy örömmel jöttem, egyrészt szeretem, már akkor is szerettem a Honvédot, amikor játékosként játszottam itt, 1-2, de leginkább szeretem a Marcit. És én benne mindenképpen megbízom. És aztán ez így csodort az élet folyamatosan, az OB1-es edzősködés, akkor újra, akkor Honvéd, akkor nem HVK. Tehát én azt gondolom, még akkor is meg kell, hogy találjam az örömforrást az edzősködésben, hogyha nem feltétlenül úgy alakul minden, mint ahogy az ember elképzeli, mert hiszen azért egy edző mindig szeretne nyerni, meg bajnokcsapat, meg nem is tudom, meg aranyérem, meg döntőt játszani, stb. De például a kokáért, én azt szoktam mondani a szülőknek, a szülőértekezeteken, főleg a kisebb korosztályokban, hogy egy edző az ugye napi 2,5-3 órát tölt a gyerekével. Nagyon sok olyan családot tudunk, ahol az apuka összesen nincs ennyit otthon. Mert dolgozik itt, dolgozik ott, nem tudom, stb. Ebből kifolyólag azt gondolom, hogy például az edzőnek, főleg egy utánpótlás edzőnek az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy jó nevel. jó nevelő, jó gyerekeket nevel, jó embereket nevel. Azt, akik úgy nem mellesleg esetleg még vízilabdázni is tudnak. De majdnem, hogy másodlagos. Mert azért akárhogy nézzük, ugye a családok is sokkal kevesebb időt és energiát tudnak befektetni a gyerekek nevelésébe. Az iskolákról nem beszélve, ugye egy felsőtagozatos gyereknek az osztályfőnöke tart egy osztályfőnöki órát egy héten, meg két, nem tudom, történelmi órát, azt ennyi. Ez 3x45 perc. És ehhez képest mondjuk egy edző a szinte naponta tölt ugyanennyi időt a gyerekkel. És hát, és azt gondolom egyébként, hogy a társadalomnak is nagy szüksége van arra, hogy megfelelő nevelésben részesüljenek ezek a gyerekek.
Merész Andrással beszélgetünk vízilabda mesteredzővel. Szinte végfutottad az egész pályafutásodat, de nem fogod megúszni, hogy megkérdezzek be az egyes állomásaiba. A családod hogy viselte ezt a fajta kalandozásodat, hogy kicsi Kanada, kicsi Új-Zéland?
Azt szoktam mondani a feleségemnek, hogy amikor megkérte a kezemet, már tudta, hogy ez lesz.
Ja, hogy így történt.
Jó, hát nyilván nem ő kérte meg a kezemet, de hát gyakorlatilag, ugye mi úgy ismerkedtünk meg, mondjuk egyébként ez is egy érdekes szint volt, nem tudtuk kikerülni az uszodát, semmi köze nincs az uszodához, de annyi mindenképpen, hogy a Godova Gábor barátom, akivel ugye Tungsonban együtt játszottunk, azt együtt edzősködtünk, aztán ő lett a női kapitány, aztán élettem a női kapitány, tehát nagyon valahogy össze vagyunk baronálva. Az ő első felesége az én feleségemnek az osztálytársa és barátnője. És hát ők ismertettek meg minket. Tehát eleve így kezdődik az egész. És amikor mi összejöttünk, én akkor már rég csak edzősködtem. Tehát ez jóval már a katonai baleset, meg ilyesmi után volt. Úgyhogy gyakorlatilag belenőtt, hozzászokott, így ismert meg.
Hát akkor nem tűnögettél el mondjuk 5 hónapokra a világ másik felére?
Hát azt azért nem. Például amikor lementem Kecskemétre, azt, hogy elmentem 2 hónapra Kanadába, azért, hát akkor mennyi?
Fölkészítetted őt az 5,5 hónapos Új-Zélandra.
Igen, mondjuk egyébként Új-Zélandról csak annyi, hogy úgy volt, hogy januárban megyek, és május végén jövök, és akkor az utolsó 2-3 hétre kijön a feleségem is, és akkor majd mi ott körbejárjuk Új-Zélandot. De hát ugye azért azt talán nem árulok egy zsákba macskát, hogyha azt mondom, hogy Új-Zélandon azért nem lehet annyit keresni, mint a Mourinho. Egész tűrhető pénz volt, ami pont elég volt arra, hogy nem mondom, én annak a felét nagyjából félrerakom, és az utolsó 2 hétben majd jövünk, megyünk ott, és milyen klassz lesz. Aztán sajnos úgy alakult, hogy édesapámiknál voltak különböző betegségek, amire azt mondta a feleségem, hogy akkor ő most nem hagyja itt őket. Lásd, milyen feleségem van, hogy az én édesapámmal foglalkozott. Úgyhogy nem jött, ebből kifolyólag én, miután egyébként meg mindenképpen akartam ott angolt tanulni, hát én ott beiratkoztam egy angol tanfolyamra, ami azt jelentette, hogy a heti fizetésem felét azt angol tanfolyamra költöttem, ugye saját magamat kellett eltartani, tehát nem volt egy... És akkor, ha már nem jön a feleségem, akkor mindig kaptam egy autót, és akkor én elindultam Wellingtontól Christchurchig oda-vissza, autókáztam, mit tudom én, ugye megint csak ugye megtehettem, mert ilyen 3-4 napig... sűrűn előfordult, hogy nem volt edzés, hiszen full amatőr társaság volt, tehát ráértem. Úgyhogy mire vége volt az egésznek, összecsomagoltam, vettem 3-4 szuvenírt, meg tehát semmi különset, és hazahoztam 20, azaz 20 dollárt. Na most ugye ráadásul ez új-zélandi dollár volt, tehát ez a 200 forintos dollár. De egy rosszava nem volt a feleségemnek, holott időközben sem küldtem egy fillért sem, nem tudtam. Úgyhogy ő a saját fizetéséből, meg a saját szüleinek a segítségéből volt abba az 5 hónapba. De hát, amit az előbb mondtam, hogy az edzősködés az egy ilyen dolog, hogy van, amikor hopp, másszor megkop.
Nagy valószínűséggel nem csak azt a 20 dollárt hoztad haza onnan, még ha az új-zélandi dollár is volt.
Az biztos.
Valószínű, hogyha valaki 5,5 hónapot tölt el külföldön, legyen az bárhol is, azért nagyon sok minden, még ha nem akarja is ragad rá, tanul, akár a, most csak a nyelvet emelted ki, de biztos, hogy az a fajta hangulat, az attitűd, a távolság a családtól, a barátoktól, az ismerősöktől, az is azért formálja az embert, úgyhogy azt viszont nem lehet megfizetni, semmilyen más pénznemben sem lehet kifejezni, az önmagában egy olyan tapasztalat lehet, amit utána nem hogy haza viszed, vagy hozott csak, hanem viszed egy életen át a saját magad tudatában, vagy hát a saját tudatodban viszed tovább, és akár megváltozott emberként is fejlesz tovább? Változtatott rajtad az az 5,5 hónap? Hogy érzed? Ha igen, akkor ugye, miben?
Ez valóban egy sikertelen, edzői szempontból sikertelen időszakom után volt, és a...
Kazány?
Ez a Kazány, igen, Kazány 9. hely volt, utána volt.
De akkor te adtad be a lemondásot.
Hát igen, mert ugye a Faragó Tamás mondta egyszer régen egy másik szövetség, férfi szövetség kapitánynak, aki ugye lemondott, vagy nem is tudom, hogy volt, hogy a fenékberúgásban nem az a rossz, hogy rúgnak, hanem az, hogy várni kell rá. Én gondoltam, hogy nem fogok várni. Ugye az, hát ez köztudottan más, hogy a vízilabdában úgy van, hogy a szövetség kapitányoknak benne van a szerződésében, hogyha nincsenek 1-4-be, akkor felbontható a szerződésük, ugye, mert papíron nekem élő szerződésem volt. Na most miután ugye a 8 közé kerülésére a későbbi világbajnok amerikaiakkal kellett játszani, hát úgy valamikor annak a mesnek a harmadik negyed közepén már megfogalmazódott bennem, hogy akkor ennyi volt. Ráadásul egy szép keretes, illetve nem túl szép keretes szerkezet, mert az első világbajnokság 11-ben, amin én mint felnőtt kapitány voltam, ott is 9-ek voltunk, csak a kettő között volt egy hatalmas különbség, hogy az egy olyan válogatott volt Shanghai-ba, akik közül 7 voltak rá 2 hónapra junior világbajnoki ezüstérmesek. Tehát egy nagyon fiatal válogatott, egy új alakuló válogatott volt, és aztán hát ez meg nem így volt. Ráadásul én eleve úgy készültem oda, hogyha nem jutunk döntőbe, hangsúlyozom, döntőbe, tettem és
négybe,
igen, akkor én valószínűleg föl fogok mondani, mert a játékosok már nem viselték a harmadik helyeket, mert ugye gyakorlatilag zsinórban voltunk 3-szor 3-ok.
De azt tegyük hozzá, hogy az amerikaiak, ők meg annyira kimagaslottak már abban az időben a mezőnyből, hogy verhetetlenek voltak.
Ez nem kérdés, ez nem is kérdés. Ugye ők 12, 10, 16 és 20-ban nyerték az olimpiát, tehát nincs miről beszélni.
Nem ugye, csak azt.
Nagyjából
mindentől
elindultak. Gyakorlatilag egy-két kivételtől eltekintve. Többek között egyetlen igazi kivétel volt az a 13-as VB, ahol mi harmadikok voltunk, az amerikaiak nem jutottak 4 közé, de alapvetően hát ez egy más világ volt, ugye ma az amerikaiak kezdik előről, ahogy elnézzük egyébként. Na mindegy, a lényeg a dolognak, hogy amikor én kivoltam Új-Zélandon, akkor engem fölhívott a Nemzeti Sport újságírója, és csinált velem egy ilyen, hát ilyen kétoldalas nagy interjút, és valami olyasmi volt a címe, nem tudom pontosan, hogy kiengedi a gőzt a mester, vagy nem is tudom, valami ilyesmi, és valóban volt egy ilyen, tehát ugye, ahogy az előbb mondtad, hogy az ember hazahoz dolgokat ilyen helyekről, tehát hogy valóban egy kicsit úgy kisimult a lelkem, tehát ugye olyasmiket láttam, amit soha nem láttam volna, tehát az valami egészen elképesztő, olyasmiket éreztem, amit sose éreztem volna, hetente 3-szor a földrengést, de hogy ugye hál' Istennek csak éppen csak, és szinte mindig elkerültem, tehát amikor elmentem Wellingtonból, ott volt, amikor, tehát az zseniális volt egyébként. És hát ugye van egy óriási előnye Új-Zélandnak, hogyha valakinek sok pénze van, és egy hónapig pihenni akar, akkor oda megy, tudnélik, nincsenek autópályák, ott nem lehet menni 140-nel, nincs őrület. A városon belül mindenki 50-nel megy, megközelíti valaki a zebrát, egy gyalogos, egész messziről már megállnak az autók, és nem éppen csak átmenő gyalogos sarkára indítanak rá, hanem megvárják, amikor a túloldalon fölmegy, tehát egészen elképesztő volt. Ezt én körülbelül 2 napig szoktam, nem is értettem az egészet. Jó, mondjuk első nap, első kanyar az rögtön pont szembe volt, hiszen ott ugye
fordított
a közlekedés. Hihetetlen nyugalom van. Egyszer felhívtam a feleségemet, éppen autókáztam, nem tudom, északi szigeten. Azt hiszem az út neve, hogy Forgotten Highway, ugye, aki tud angolul, tudja. És feljöttem a feleségemben, mint te mondom, itt autózok a Forgotten Highway-en, és nincs 100 méter egyenes az útba. És itt most azt úgy kell érteni, hogy vagy föl, vagy le, vagy jobbra, vagy balra, vagy ezeknek a kombinációja, és gyakorlatilag 200 méterenként egy teljesen új környezetet lát az ember. És hát ez valami fantasztikus. Most a fekete, homokos tengerpartokról nem beszélve, meg minden. Tehát ha a gyerekeimről nem beszélek, és a családomról, a feleségemről nem beszélek, akkor ez az első számú élményem, az életemben, ami engem ért.
Hát akkor te nem csak ezt a 20 dollárt hoztad haza hát onnan, nem. Hanem ennél sokkal-sokkal többet és sokkal értékesebbet. És ahogy itt saját magadat siettetted, hogy gyorsan bemutasd a pályafutásodat, azért, ahogy említettem, csak visszakanyarodunk még. Az utánpótlás edzősködésedtől egészen addig, hogy voltál felnőtt férfi edző is, és női válogatott edző is. Ezek talán a legmagasabb szintek, ahová jutottál, mint edző, és ennél talán magasabb nincs is, sőt nincs is. Egyáltalán még kimarad az a férfi válogatott akkor neked. De hogy az utánpótlásról beszéljünk, és mondtad, hogy szerettél, meg szeretsz a gyerekekkel foglalkozni, az utánpótláskorú gyerekekkel. Változtak a gyerekek azóta, amióta elkezdtél velük foglalkozni? Akkor és most? És te tudtál hozzájuk változni? Alkalmazkodni kell?
A Maros Tejgervald Krisztiánnak volt egy előadás a szövetség keretein belül, és valami ilyesmit mondott, hogy van egy rossz híre a 40 éves, én 62 vagyok, tehát a 40 éves edzőknek, hogy a gyerekek nem fognak változni olyan értelemben, hogy a 40 éves edzőnek az elvárásait teljesítsék. Hogy ez fordítva kell, hogy legyen. Tehát muszáj egy 40 éves edzőnek változnia. Nyilván egy 60 évesnek talán még nehezebb, de én mindig azzal szoktam hizelkedni magadnak, hogy egész jól idomulok az új kihívásokhoz. Néhány fiatalabb, illetve hát minden edző fiatalabb nálam, aki nálunk van, tehát mondjuk a jóval fiatalabb edzőknek szoktam azt mondani, hogy nehogy már ők legyenek az old school edzők, mikor itt vagyok én is. Tehát én imádom bújni a YouTube-ot mindenféle vízilabdás videók után, én olvasom a ilyen szakcikkeket, az olyan cikkeket. Engem baromire érdekelnek a különböző edzői megjegyzések. Ugye valamikor még Kási, meg Vasas lány, meg ilyesmi edzőként, ugye én a Margit szigeten éltem. Ugye a Margit sziget, ugye ez egy különleges hely a vízilabdában, ezt mindenki tudja, de például attól is különleges, hogy ott van vagy 4-5 klub, egy csomó edző, ha az ember fél órával korábban megy le, akkor bele tud nézni egy másik edzőnek a munkájába, tud velük beszélgetni, ha fél órával később jön el, akkor egy harmadik edzőnek a munkájába tud belenézni, és ezáltal szerintem minden edző több lesz, mert az nem úgy van, hogy elvégeztem a TF-et, edző vagyok, jó napot kívánok, hanem igenis tanulni kell, kötelező. Ráadásul legtöbbet szerintem a gyerekektől lehet, de ezt nem sokan vallják be.
Mit tudsz a gyerekektől tanulni?
Hát először is a visszajelzéseikből sok mindent.
Tehát azért, mint edző?
Igen. Az, hogy én kitalálok egy új taktikai elemet, vagy egy új edzés elemet, és én azt csináltatom velük, pillanatok alatt jön a visszajelzés, még ha nem is direktbe, de indirekt módon mindenképpen, hogy ez működik, nem működik, hogy működik, így működik, úgy működik. Ugye amikor én, főleg a női válogatottnál volt ez velem, de egyébként férfi junior válogatottaknál is, ugye amikor az ember készül nyáron egy világversenyre, 6-8 hetet, azért ott hajtja rendesen a népet, mint zinger a varrógépet. És én azt vettem észre magamon, hogy amikor én nagyon elfáradok, akkor ránézek a játékosokra, és látom, hogy ők is fáradtak. Tehát valahogy együtt rezeg egy edző a csapatával, a játékosaival, és ezáltal nagyon sokat lehet tanulni. Aztán mondjuk, hogy az előbb még kérdezted, hogy a gyerekek mennyit változtak. Hát rengeteget. De nem annyira a gyerekek változnak, én azt gondolom, hogy a környezet változik.
Hát változtak, ugye, de fizikálisan vagy mentálisan?
Fizikálisan is. Sokkal hamarabb nőnek meg. Sokkal erős, fizikál magasabbak lesznek. Egyszerűen a mai gyerekek átlagosan szerintem egy 5-6 centivel biztos magasabbak, mint mondjuk voltak a 30 évvel ezelőtti ugyanennyi idős gyerekek. Abban egészen biztos vagyok. Hát ugye Paragó Tamás szokta mondani, hogy azért érdemes lemenni vízilabdázni egy fiúnak, mert 5 centivel magasabb lesz, és lesz csaja. Na most ugye, hát én ezt mindig elmondom az első szülőiken, anyukák imádják. Rengeteg anyuka szokta azt mondani, hogy igazából neki mindegy, hogy vízilabdás lesz, vagy nem, csak legyen széles válla, mint, olyan széles a válla, mint a Vosnyánszki Norbinak. Tehát, hogy... És akkor,
szegény hát, ugye, Norbi.
Hát jó, oké. Okay. Úgyhogy egyfelől van ez a részed, de hát ami mellett nem lehet elmenni szó nélkül, ugye a digitális világ. Hát azért nem ugye amikor én, mert amikor én az 50 éve ezelőtt volt, amikor én voltam 11-2 éves, hát hogy nem hogy telefon nem volt meg ilyenek, hanem hétfőnként nem volt adás a tévében, tehát nem...
Erre még én is emlékszem.
Ugye, tehát azért akárhogy nézzük, de elmentünk egy edzőtáborba, nyilván mindenki kártyázott, vagy sakkozott, vagy focizott, vagy nem tudom micsoda.
Olvasott?
Igen, az okosabbak olvastak is, igen. Igen. Ugye ma már hát mindenki nyomja a telefonját, ugye... Ugye ez egy nagy vita téma manapság, hogy elvegyük a gyerekektől a telefont bizonyos szituációkban. Mi azt csináljuk legalábbis itt a Honvédban, hogy mondjuk egy egyhetes edzőtábor alatt hétfőn összeszedjük, és akkor esténként megkapják 20 percre, lehet hazatelefonálni anyának, aztán jó napot kívánok. És baromi érdekes, hogy a szülők 95%-a erősen üdvözli, mert ők nem tudják elvenni. Ugye ez is csak egy időleges dolog, de egy kicsit, mondjuk ha más nem, akkor a csapatok kohézióját ez erősen növeli, amikor muszáj beszélgetni egymással. Hát ugye a legutóbbi edzőtáborban, nem is tudom, hogy a születésőknek, de ilyen 11-12 éveseknél, Martfűn voltunk egy szállodában, ott találtam egy ilyen közösségi könyvtárat, és szépen kivettem mindenkinek egy könyvet, és odaadtam, hogy akkor egy hét alatt ennyit kell olvasni. Ne izguljál, mert azért nagy tömegek nem olvastak, tehát...
Nem voltak szétforgató a könyvek? Az,
na, mondjuk tény és valahogy hát nem feltétlenül 12 éveseknek való könyvek voltak, már itt rosszul azért ne gondoljunk, de hát ilyen Dostojevszkijtől kezdve ilyenek voltak. De legalább például a kokáért felolvastattam velük egy oldalt, ugye abban volt három ismerő szó, azt a hármat megbeszéltük, és akkor egy pár szóról azért elmondtam, hogy mi mit jelent, és akkor legalább nézegettek. Na mindegy. Szóval az ember mindig tanul a gyerekektől, mindegy, hogy 10 éves a gyerek, vagy 18 éves, vagy nem tudom. Ugye az ifi csapatunknak azt mondtam a karácsonyi szünet előtt, hogy ugye két dologra figyeljenek oda, hogy álljanak rá a mérlegre karácsony előtt, és hogy utána maximum 1-2 kiló legyen rajtuk karácsony végére, valamint nem szeretnék meglátni olyan képeket a közösségi hálón, ahol egy-egy üveg nem tudom micsoda van a kezükbe. Mert régebben volt ilyen is, ugye? És akkor én azt mondtam, hogy azt nem mondom, hogy ne igyanak, 18 évesek, mert úgy se igaz. Tehát hiába mondom én, pontosan tudom, csak legyen eszük. Hát aztán, hogy volt eszük, azt én nem tudom, a képeket nem láttam, ez a lényeg.
Jó, folytatjuk talán a vízilabdázást majd, de a műsorunk címe a Sportolók slágerlistája, hogy állsz a zenével?
Mindenevő vagyok.
Szereted a zenét? Amúgy kezdjük onnan.
Én nagyon.
Nagyon szereted a zenét?
Én zenét hallgatok.
Hangulatfüggő? Milyen zenét hallgatsz, vagy a hangulatodat állítod a zenéhez, vagy szeretnél olyan hangulatot előidézni magadba, amilyen zenét beteszel?
Azt mondom, hogy is. Hogyha nincs különösebb vágyam, hogy nem tudom, mit szeretnék hallgatni, akkor bármit meg tudok hallgatni, de a bármit ezt úgy vett, hogy nem is tudom, a Strauss keringőtől kezdve, és tényleg, egészen mit Azariáig, mondjuk Azariának azt a két számát ismerem nagyjából, amit többnyire játszanak, de tényleg mindent. Természetesen ugye a koromból fakadóan, hát én ilyen retro zenéket szoktam azért hallgatni.
Magyar?
Megint csak is. Ugye nagyon utáltam régebben, ezért is kezdtem el komolyabban foglalkozni az angollal, hogy fogalmam nem volt, mit énekelnek.
Nem mindenki tudja, se tud úgy énekelni angolul.
Nem feltétlenül a Biki Csunáj, nem feltétlenül a Biki Csunáj szintről beszélünk, de baromi jó lett volna bizonyos szituációban érteni, hogy mi a bánatról énekel.
Ha már ilyen jó hangzik.
Ha már ilyen jó hangzik. Ettől függetlenül nyilván a magyart nagyon szeretem. Mondjuk utoljára voltam a Geszti koncerten, hát megőrültem tőle, és azt a fantasztikus látványvilágot, meg minden, meg hát ugye azok a számok, amiket kívülről tudtam végig. Inkább a régebbieket, inkább ezeket a repülőket, meg ilyesmiket, de minden. Tehát, de az Ákostól kezdve a... nem is tudom. Tehát nem akarom sorolni, mert nem nagyon van olyan, amit nem. Tehát még ezeket a repzenéket is, pedig ugye szegény édesanyám mondta még, amikor bejött a repzene Magyarországon, kérdezte, hogy ez mi ez a zene? Mi ez a... nem is zenének mondta, hanem zajnak. És akkor mondtam, hogy a rep. Azt mondja, hogy ezek repfesek. Mondom, milyen reffesek, és akkor kiderült, hogy hát ugye a mai 80 éveseknek akkor az, hogy rap, nem ismerték ezt a kifejezést, hogy rap, akkor ugye ők azt hitték, hogy ezek reffesek, azaz, hogy rendőri felügyelet alatt álló személyek, és mondtam, hogy nyugodj meg, nem.
Na, de mindegy, van tehát, olyan is közöttük.
Van, biztos, hogy van olyan is, biztos. De ha csak egy példát mondjak, nekem egy jó néhány évvel ezelőtt beakadt valamiért nagyon a, ugye én gyakorlatilag minden január 1-én megnéztem egy ideig a újévi koncertet Bécsből. Én azt nagyon szeretem. De mondom, voltam Demén koncerten, LGT, a Beatrice, a nem tudom, ami létezik, minden.
Nagyon jól tetted, és hoztál nekünk zenéket is ezekből, úgyhogy hallgassunk meg újra egy zenét tőled.
Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sport Rádióban. FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Mi vagyunk a rock, Mi vagyunk az élet, kérhetek bármit, csak kérhetek szépen.
Mi vagyunk a rock,
mi vagyunk az élet, csak kérhetek bármit, csak kérhetek szépen.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok Éjszakáján. Múzeumok Éjszakája 2026. Ma egész nap a közmédia csatornáin.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
spent enough time alone up in my bedroom at home. Been kind of bored lately. I hate on all I see is a mundane to me. This box I've painted pains me. Wish you could watch me. You could help me down. But now I'm realizing it's Kool-Aid ain't for me. It's cool cause all my dreams are more than possibilities. I get so vicious when I don't feel delicious. I just need a friend. So much to carry. These days are kinda scary. I don't want the fun to end.
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a beszélgetésünket. A vendégem Merész András, vízilabda mesteredző. Átugrátunk most már tényleg mindent, az utánpótlást, a felnőttet, a zenét is érintettük. Engem, ami nagyon érdekel még, és amiben láttam azért változást kívülről, hogy te hoztál be változást, ez a női szövetségkapitányi pozíció volt. Hogy áll hozzá egy ember, amikor azt mondja, hogy és most nem akarom kiemelni a női, de mégiscsak azért van különbség férfi és női gondolkodás, logika, viselkedés, funkciók, és hát természetesen az mindenkinek a saját neméből adódik, hogy amúgy természetszerűen neki mi a, hogy működik, de mégis, ha a férfiak és a nők is mondjuk vízilabdát játszanak, akkor te miben látod a különbséget a férfi és a női? Nem vízilabda, ezért kérdeztem az ennél, hogy sport között, mert valószínűleg ez a fajta különbség az megvan, és ugye edzősködtél fiú, férfi, lány, női vízilabdában is, úgyhogy ha valakinek, akkor neked biztosan látnod kell ezeket a, ha nem is biztos, hogy markáns, de különbségeket.
Hát szerintem markáns különbség mindenképpen az, hogy a hölgyek, lányok sokkal jobb monotória tűrőképessége rendelkeznek, mint a férfiak. Ráadásul egy bizonyos szintig nem csak a monotória tűrőképességük jobb, hanem jobb fegyelmezettebbek is, kevesebb kérdést tesznek fölöslegesen. Tehát azt szoktam mondani, hogy egy serdülő fiújátékos Annak már vannak olyan önálló gondolatai, hogy miért kell ezt csinálni már megint, meg nem tudom. Ugyanebbe a korosztályban a lányoknak eszébe se jut ilyesmi. Helyette van más. Ugyanakkor mondok egy nagyon egyszerű példát, hogy a Faragó Tamás azt mondta, mint női kapitány, nem szeret időt kérni, mert utána, ha valami olyasmi történik, amit nem gondolt, akkor azt fogják mondani, hogy hát milyen hülyeségeket beszélt ez a Faragó.
Tehát időkérésnél mond valamit, igen, a lányok nem azt csinálják.
És a kellenkezője történik, és kívülről nagyon rosszul néz ki.
Azt hiszi, hogy az edző, azt hiszi, hogy az edző kérte.
Na most ezzel szemben nekem az a meglátásom, hogy nem egyszer megtörtént ez, hogy az időkérésnél mondtam valami olyat, amit addig soha. Tehát nemhogy nem gyakoroltuk eleget, semennyit. Bementek, és tűre pontosan megcsinálták. Ezért szerettem, amikor az ellenfél időt kér emberelőnybe, hogy akkor valami egészen eszeveszett gondolatom támad néha, és akkor valami olyasmit csinálunk, amit nem számítanak, mert akkor nem lehet csinálni azt, amit ők kitaláltak. És akkor van a rendszerbe a baj. Ugye ugyanez a férfiaknál, a fiúknál, kattintanak egyet, és csinálnak valami mást.
Hát improvizálnak.
Improvizálnak. Ugye a lányok, én azt szoktam mondani, hogy ha mind a öt ember hátrányban lévő mezőjátékos lemegy víz alá, akkor ott a baj, mert ugyanazt a paszt végig fogják passzolni, hogyha nincs ott senki, akkor is. Ugyanakkor az is igaz, hogyha mondok valamit, rögtön megcsinálják, bejön tökéletes, de hogy öt perc van, nem tudják megcsinálni, az is biztos. Vagy borzasztóan jól be kell gyakorolni, és azt, amit begyakorolnak, azt fantasztikus fegyelmezettséget csinálják végig. És ezért nagy kincs egy női csapatban mondjuk egy Keszthelyi Rita szintű játékos, aki képes arra, hogy áthívja saját magába a dolgokat, és valami más csináljon, ráadásul ezt még akár át is tudja adni a csapatnak. Tehát az egy dolog, hogy ő kitalál valami mást, de hát ott megette a fene, amikor a másik öt nem azt csinálja. Ugyanakkor, hát azt mindenki tudja, ugye azért egy férfi válogatott, és nem feltétlenül csak egy olimpiai bajnok, de szerintem azokból lesz az olimpiai bajnok, ahol van 4-5 olyan klasszis játékos, akinek így jár az agya. Ha szerintem a nőknél ez a kettő van, akkor zseniálisak vagytok. És ezzel nem azt mondom, hogy a nők nem zseniálisak, csak azt mondom, hogy másként vannak bekötve, másként működnek, akár a sportban is. De csak gondolj bele, ugye ezt mindenki tudja, ugye a nők azok tudnak 4 félét csinálni egyszerre otthon. Főz, most takarít, izé, közben nem tudom, a gyereket tisztába teszi, és nem felejti el, hogy mikor kell megkeverni a rántást, és nem tudom. Ugyanez a férfiaknál képtelenség. Tehát, hogyha így nézzük, akkor gyakorlatilag az élet minden területén különbözünk, és hát óriási szerencse, mert ha egyformák lennék, rohadt unalmas lenne az élet.
De erre mi is teszünk sokszor, hogy ne legyen unalmas az élet. Említetted, hogy az életed egyik legszebb pillanata volt, vagy időszaka volt, mikor Új-Zélandon voltál, amikor a vízilabda inkább legkevésbé volt az életed része is, mert ugye akkor inkább ilyen, nevezzük úgy, hogy kikapcsolódásként, vagy rekreációként, hogy hát az Új-Zélandon eltöltött csodálatos időszakodnak a kiegészítő tevékenysége volt a vízilabda edzősködés. Hogyha azt nézzük, ugye mondhatjuk azt, hogy a női szövetségkapitányi pozíció volt a pályák csúcsa. Hogy élted meg azt az időszakot a mint edző. Mert ugye tegyük hozzá azt, hogy alapvetően a vízilabda egy olyan sportág, ami klub szinten minimálisan látható, tehát ott is csak a nemzetközi versenyek számítanak többnyire, vagy a rájátszás, tehát a playoff, ahol már 4 csapat van a bajnokság végén benne, vagy a nemzetközi kupák, ahol egyes klubcsapatok részt vesznek, és akkor jönnek az arcok, tehát a válogatott játékosok nevei, de a klubcsapat nevére még mindig nem beszélünk, és ami mindent visz, az a válogatottság. És ugye ide-haza a szövetségkapitányoknak abszolút beleszólása van a bajnokság kiírásába, mármint a menetébe, a hosszúságába, az ütemezésében, annak érdekében, hogy megfelelő időt tudjanak felkészülni az adott világeseményre nyáron. És a szövetségkapitány ilyen tekintetben szinte része a Magyar Vízilabda Szövetség elnökségének, hivatalosan nem, tehát formálisan nem, de informálisan bizonyosan, mert hogy befolyásolni tudja a teljes működését a vízilabda szövetségnek. A férfi és a női szövetségkapitány is nyilván felelősséget vállalva azért, hogy ezt azért teszik, hogy az eredményesség az a lehető legjobban el legyen készítve, vagy biztosítva legyen. Rivalda fényben van a 2 szövetségkapitány. Hogy élted meg ezt az időszakot? Ezzel a felelősséggel, lehetőséggel, jó csapattal, jó alanyokkal, és aztán, hogyha úgy van, akkor férfi-női közötti különbséggel, és itt nem akarok abszolút különbséget tenni, de azt azért vélemény szerint érzékeny, vagy tudni kell, hogy nem lehet ugyanúgy bánni. Tehát tudni kell bánni a fiúkkal is, és tudni kell bánni a lányokkal is. Ez két, talán nevezük, hogy különböző szakma is lehet akár. Sok kérdés egyben, de...
Hát nézd, csak két mondatot arról, amikor én megtudtam, hogy megválasztottak, mert ott azért nem volt kis meccs, 7-6 volt a szavazatarány. Nekem az egész... Ugye én a felnőtt női kapitányság előtt voltam női utánpótlás kapitány, sőt, gyakorlatilag alatta is, legalábbis technikai értelemben mindenképpen. De én ezt az egészet, már a női junior edzőséget is édesanyám iránti tiszteletből, vagy nem is tudom miért, óhajtottam nagyon. És amikor én ezt fölhívott este a kemény Pecsó bácsi az elnökségi után, és gratulált, nem volt nehéz észrevenni, hogy megválasztottak, mert ott ugráltam, meg öklöztem, meg nem is tudom, mert nagyon, nagyon vágytam rá. Aztán persze rögtön el kellett kezdeni dolgozni az egészen, stáb összeállítástól kezdve minden. Két dolgot tudtam, az egyik, hogy az egészségügyi stábot megtartom, Pavlik Attila, dr. Pavlik Attila és Horváth Ákos masszőr, mert azt gondoltam, hogy... Öleg nőknél az egy bizalmi poszt, hogy ki az orvos, ki a masszőr, és azt a konkrét információim voltak, hogy nagyon egybe van ez a társaság, tehát nagyon bíznak.
Ragaszkodóak a lányok ilyen tekintetben? Hogy? Ragaszkodóak, vagy ragaszkodóbbak, mint a fiúk?
Ilyenért, egyrészt ugye beszéljünk a Horváth Ákosról, mint masszőrről, egy csomó szituációban tök jó, mert ugye nagyon sokszor van az, hogy a masszőrnek kell ezt azt elintéznie, bármikor el tudja intézni. Nagyon jó fej, éjjel-nappal rendelkezésre áll. És hát ugye az orvos is, meg a masszőr is olyan szituációban találkozik a lányokkal, amilyen szituációban normális esetben mások nem találkoznak. Egyrészt szoros és átvitt értelmében is bőrére vetköznek előttük, tehát azért az nagyon fontos, én azt gondolom. Ugyanakkor a stáb többi tagja az első körben. Ugye a Golyás Zoli lett a csapatvezetőnk, ugye nekem én voltam a játékosa még valamikor a KSI-ben és meg a Tungsramban. Én nagyon jó viszonyban voltam vele, megint csak nem mellékesként, ugye ő ugye Törökországban edzősködött az utolsó éveiben, legalábbis ezt megelőzően, és egy Tolgárli nevű fazon volt a fő-fő játékvezető küldő Európában, tehát nem volt baj, hogy tudott vele a saját nyelven beszélni. Illetve hát olyan edzőket szerettem volna megbízni, akikbe én megbíztam, viszont teljesen függetlenek a női vízilabdától. Így lett a Paján Viktor, a Bánhidi Andris, és aztán a Németh Zsolt, tehát ők lettek a másod-harmad, nem tudom, hanyad edzők. És aztán ez persze átalakult, hogy a Németh Zsolt végig megmaradt mellettem. Akkor jött a Kelem Attila barátom, mi nagyon jobban voltunk eleve vele, de itt még szorosabb lett a kapcsolatunk. És hát, hogyha végére ugorjak, amikor már egy kicsit rezgett a léc különböző okokból kifolyólag, akkor mindenképpen szerettem volna újítani, és itt bármilyen jó barátom volt az Attila, ő ezt megértette, hogy nekem kell egy új ember, akiben nagyon megbíznak a csajok, ez lett a Mersz Tomi. Na de visszatérve a legelejére, szóval ez az egész női válogatott szövetségkapitányság, már előtte az utánpótlás szövetségkapitányság is egy érdekes dolog volt, mert előtte ott nem volt semmilyen felépítmény gyakorlatilag. Tehát én azt gyakorlatilag lemásolva a férfi utánpótlást hoztam létre én annak idején a női utánpótlást felépítményt. Ha más nem mondjak, ugye a 81-es születésűek, 91-es születésűek, kicsit öregek lettek volna. Tehát a 91-es születésű lányok akkor még 14 évesen elkezdték a nyári táborozásokat, akkor még a Tim Gáborral és a Kovács Imrével. A Keszthelyirita még mindig válogatott ezek közül. Aztán ugyanezt a metodikát csináltam a női válogatott, felnőtt válogatottnál. Ugye gyakorlatilag egy fél év után két dologra jöttem rá, fizikálisan nagyon le vagyunk maradva, ugye az előbb már emlegettük az amerikaiakat, hát tőlük borzasztóan le voltunk maradva, és ezen a téren mindenképpen lépni kellett, és a Sankai felnőtt VB után fél éve körülbelül volt egy junior VB Madridba, ahol a Mihok Attila volt a kapitány, és mutatott nekem egy újságcikket, egy Zoga nevű csávóról, aki a Erdei Zsoltnak volt akkor a erőléti edzője. Én két dolgot tudtam azon kívül, hogy elolvastam az újságot, hogy az Erdei Zsolt sose volt kockás hasú, kivéve ebbe az időbe, tehát konkrétan kockás hasa volt, és hát borzasztóan megverte a nem tudom én kanadai valakit. És akkor én valahogy nagy nehezen megszereztem a telefonszámot, felhívtam, leültünk, beszéltünk, Lukat beszélt a csávó hasamba, nekem, pedig én aztán, de hát ez egy dolog, és akkor megegyeztünk pillanatok alatt, és ő lett az erőléti edző, valamint, azt pedig a Kovács Imrének köszönhetem, sajnos már nem él az Imre, hogy a Sárvári György nevű, tulajdonképpen coach, de egyébként ő pszichiáter volt, elvállalta ingyen és bérmentve, hogy ő dolgozik a csajokkal. Ugye mindezt 11 év vége után, miután hazajöttünk egy nem túl vastag 9. helye, hozzá kell tenni, hogy 3 darab egygólos vereség az a helyosztókon, mert ilyen szituációban, hogy ő nagyon szívesen dolgozik velük, és hát egy vadonatúj dolgokat próbáltunk ki, ugye erőléti edzés, lépcsőzés. Ez egy ilyen elhíresült dolog.
Ezt hallottam nagyon sokszor róla.
Ez egy elhíresült dolog.
Csak lépcső környékén.
Mondta az oga, hogy lépcső, meg nem tudom. Lépcső, oké. Konkrétan emlékszem az első edzésre. Először Zoga tartott egy motiváló beszédet a csajoknak, hogy itt már pedig itt olimpiát kell nyerni, és hát a csajok így bólogattak, hogy oké. Mindenki vegye fel a tornacipőjét, 50-es medence, nagy lelátó. Oda kell fölfutni, ott át, vissza, föl, vissza, át, vissza. 2 perces etapok, 6-szor. 1 perc pihenőve. Elkezdték a csajok, 2 volt, aki abba hagyta, mert a térde nem bírta, ezt nagyjából sejtettük, de a Németh Zsolttal azt beszélgettük, hogy figyelj, ezek holnap nem jönnek le. Tehát, hogy olyan, ilyet még nem, tehát női vízilabdázó ilyen komolyan még biztos, hogy nem edzett előtte semmit. Hát eleinte azért volt zúgolódás, hogy ne mondjam. Hát mert melózni kellett, ráadásul ugye ez egy olyan rendszerbe volt, hogy fölvették magukra a polár övet, és akkor folyamatosan lehetett látni, hogy hány százalékon vannak, és nem tudom.
Ezek azért jók, mondjuk el a hallgatóknak, hogy el lehet játszani, hogy nagyon fáradt és nagyon lélegsz, de ha ránézel a gépre, akkor egyből látod, hogy a saját teljesítmény, már lemért teljesítmény alapján ő hol tart, tehát hogy mennyire lehet ő fáradt, adott esetben a halmazott fáradtság, tehát amit már akár a hetek alatt összegyűjtött magában, az valóban mennyire, vagy adott esetben egy beteg, nem beteg, mert ugye teljesen más értékeket mutat akkor egy ilyen terhelésvizsgáló gép, ami pillanatnyilag ki tudja mutatni, hogy ő pontosan milyen állapotban van, mint amit amúgy ő kommunikált az edzők felé, és hogyha edzők, akkor Merész András vízilabda mesteredzővel beszélgetünk most arról, hogy a női szövetség kapitányi pozíciónak a csinyát-binyát hogy élte akkor, meg mikor ez neki megadatott.
Szóval volt ez a lépcsőzés dolog, ugye nyilván volt mellette rendes konditermi edzés, tehát ugye heti 3-szor volt lépcső, heti 3-szor másik fajta konditermi edzés, ugye ezekhez igazítva a víziterhelést, mert nyilván amikor lépcsőztek, akkor nem lábtempóztuk, mert ott döglöttek volna meg, és görcsött volna szét a lábuk. 2 dolog volt nagyon érdekes. Az egyik, hogy ugye ennek a úgynevezett red zone terhelésnek, ennek az a lényege, minél hamarabb föl kell menni a red zone-ba, 85-90% fölé a pulzusnak, és ott kell tartani. Tehát az 1 perces pihenő alatt sem mehet nagyon vissza, és akkor még följebb, és picit vissza, és még följebb, és a többi, és a többi. Hogy más nem mondjak, ugye ezt mi elkezdtük 11 októberébe, ami nagyon fontos, hogy megegyeztem a klubedzőkkel egy kivételével sikerült is, azt most hagyjuk is, hogy ki volt, hogy akkor ezt az fajta edzést ezt a klubokban is csinálják folyamatosan, mert ez nem olyan, hogy formában jövünk jövő hétre, azt jó van, hanem ezt folyamatosan kell tolni, és ezt csinálták. Annyira, hogy az olimpián 12-ben a 4. napon volt a csúcsterhelés. Mert ugye, hogy 14 napos a vízilabda olimpia, és hogy 10 napnál tovább nem nagyon tart ki a csúcsforma, ebből kifolyólag muszáj volt megterhelni őket az elején.
De minden másnap van mérkőzés.
Így van, de ezzel együtt is, akkor is nagyon hosszú, stb. Ez volt az egyik fel a dolognak, a másik, amire rájöttünk sajnos elég hamar, hogy borzasztóan nehéz bevinni a vízbe ugyanezt. Nagyon nehéz. Tehát teljesen más. Ugye csináltunk víziteszteket. Kijöttek, sportkórház, fülből vér, mit tudom, és a többi, és hát ilyen. Hát az oga az őrjöngött, hogy az rosszak a mérések, mert az nem létezik, meg mit tudom én, de létezik, hogy a vízbe teljesen más, mert ugye baromi jó technikával úsznak, ugye nagyon rossz technikával lépcsőznek, tehát ugye persze. És azért egy fél évünkbe telt, mire rájöttünk, hogy mit kell uszatni velük, hogy valami hasonló. Csak hasonló, nem ugyanaz, csak hasonló kijöjjön. Én akkor jöttem rá, hogy helyes úton vagyunk, amikor a Keszthelyi Ritta is elhányta magát az edzés végén. Akkor azt mondtam, hogy most már rendben vagyunk.
Lassan jó lesz.
Lassan jó lesz. És akkor muszáj még egy pár szót beszélni erről a coach dolgokról.
Ez amúgy, ez izgat a legjobban. Ugye van neked egy, nem neked, nektek egy fotótok, amikor a mutató ujjad a csuklódon tele van ilyen piros-fehér-zöldes karkötőke, sőt, ott van több is emlékeim szerint, és akkor ugye mérkőzés előtt
igen.
Volt kvázi ilyen csatakiáltásotok, hogy ilyen megindulótok, vagy megindulásotok, és akkor a te kezedet fogta meg mindenki, és akkor így mutatta felfelé. Szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép gesztus, meg ilyen ikonikussá is vált. Tehát ez úgy rendben van az a fotó. Mindig, amikor ezt látom, akkor azt gondolom, hogy ez úgy oké.
Meg nem mondom, hogy miért találtam ezt így ki, hogy fölfelé
mutatok. De maradjunk a coachnál, csak hogy ezt így, ez a csapategység.
Igen, csak ugye azt tudni kell, hogy Sárvári Gyuri kért tőlem másfél órát, hogy akkor ő játékosokkal beszélne, és ugye abból én maradjak ki, mert oké. Kimaradtam. Ez volt a legelső alkalom, hogy leült velük, bekopogtam, ugye te ismered, Margit Sziget tárgyaló. Bementem, és egy ilyen, mint egy mékas. Nem is értettem, mi van. Ketten zokogtak, meg hát én kész voltam teljesen, hogy most egy jó Isten. Kérdezem a Gyurit, hogy hú, nagyon jó voltam, mondom, látom, hát hú, és akkor nem is tudom, mentem kifelé, és az egyik legidősebb játékosunk, illetve szerintem akkor a legidősebb játékosunk, ömlött a könnye. Mondom, te jó Isten. Mondom, kivigyelek, Margit Sziget, ugye kocsi volt, igen, légy szíves, jó. Megyön ki, kérdezem tőle, hogy mi volt, mi van? Azt hittem, hogy ott valami nem, nagyon mélyre mentek, vagy nem tudom. És azt mondta nekem, az, hogy tudod nekem, ilyenkor mindig sírhatnékom van. És még mindig nem tudtam, hogy milyenkor. És mondta, hogy hát, hogy megjött. Na most mindegy, de hogy... És akkor egy kicsit megnyugodtam, hogy akkor mégse a coach, meg egyáltalán ez az újfajta valami, hanem csak olyan, ugye nyilván ugye vannak a hölgyek, hát ezt pontosan tudják, hogy vannak olyan szituációk, amikor mondjuk lélektanilag egy kicsit sérülékenyebbek, hát ez pont ebbe talált bele, mit tudom én. És az volt a lényeg a dolognak, hogy egy körülbelül egy ilyen 6-8 foglalkozás után már behívtak engem is, de olyan szinten, hogy pont ugyanolyan része voltam, mint bármelyik játékosunk, ennek az egész beszélgetésnek, ugye. Aki már látott élet, az tudja, hogy körbeülnek, nem véletlenül ülnek körbe, és nem egy ilyen fölé-alá rendeltségi viszony van, meg ilyenek. És bizony, egy idő után kapkodtam a fejemet, mert ugyanúgy beolvastak nekem is, hogyha arról volt szó, mint ahogy egyébként bármi hasonló. Egyébként tetszett, bírtam, nagyon szerettem, és egy olyan kohéziót hozott létre ez az egész a csapaton belül, ami nagy valószínűséggel enélkül a coach tevékenység nélkül nem működött volna. Tehát én bármennyire is vagyok empatikus, ugye a Sárvár Gyuri egyszer mondta is nekem, hogy az én lelkem egyik fele az nő. Bármilyen rosszul is hangzik ez most ugye itt. De ugyanakkor meg ez nagyon sokáig nagyon klasszul elműködött. Aztán egy idő után egy kicsit fordítottjára sült el néha, de ez egy most egy másik kérdés, ezt most hagyjuk is, mert ez nem ide tartozik. De lényeg a dolognak, hogy amit még egy fél órával ezelőtt megkérdezte tőlem, hogy a nők és a férfiak közti különbség, hát ebbe, tehát azért azt, és itt most nem kell nekem ehhez hímsovisztának lenni, hogyha azt mondjam, hogy 13 nő, főleg, hogy 16-18, leraksz egy szobába, azok nem biztos, hogy fogják szeretni egymást. Most ezek a csajok szerették egymást. Tehát amikor nekünk nagyon futott a szekér 12-13-ba, akkor minden második nyilatkozat erről szólt. Mindenki erről beszélt. Engem még figyelmeztetett is a Dénes, hogy te, hát ez ugye a Keszthelyi ott ül melletted a tévéstúdióban, és arról beszél, hogy a coachon múlik, hogy szeretik egymást. Engem meg nem zavar, tehát nekem nem fog leesni a gyűrű az ujjamról. Hogyha ettől ők jobban érzik magukat, akkor legyen így. Nincs ezzel semmi baj.
Ez a Sportolók slágerlistája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
I don't know why you think that you could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby, I'm relieved when you said goodbye. And then I'm buying, and I know there's no denying. It's a beautiful day to send this up. The music's playing, and if it started raining, you wouldn't hear this boy complaining. 'Cause I'm glad that you're the one who got away. It's a beautiful day. My turn to fly, so girls get in line, 'cause I'm easy, no, playing this guy like a fool. Now I'm alright, you might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, I'm relieved. This fire inside, it burns too. It's a beautiful day, I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day, the sun is up and the music's playing. And even if it started raining, you wouldn't hear this boy complaining. 'Cause I'm glad that you're the one. Think I'll take up my time with thinking of our breakup, then you've got another thing coming your way. 'Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day.
Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Rád nézek, s unom már, hogy egyedül ébredek. Állok, de a térd remeg, nyírkos a kéz, pedig nincs meleg. Rám nézel egy mosolyal, így nagy levegőt veszek. Egy másodperc a bátorság, az időszűk, a pupilla
tár. egyedül még ma. Nem lesz holnap, legyen az a tervünk még ha. Nincsen holnap, legyen az a tervünk.
Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Az Egyesült Államok válogatottja is a 32 közé jutott a labdarúgó VB-n. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód. Egyelőre marad a kánikula. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
Megszerezte első győzelmét az idei labdarúgó világbajnokságon Brazília, miután a C csoport második fordulójában, Philadelphiában 3-0-ra legyőzte Haitit. Ezzel a karibi együttes már biztosan búcsúzik a csoportkör után. Ugyanebben a négyesben nagy lépést tett a továbbjutás felé Marokkó is. Az afrikai csapat Skóciát győzte le 1-0-ra Bostonban. A D csoportban a társházigazda Amerikai Egyesült Államok válogatottja 2-0-ra verte Ausztráliát Seattle-ben, és ezzel már a 32 közé jutott. A négyes másik mérkőzésén Santa Clarában Paraguay egy fél időt emberhátrányban játszva 1-0-ra nyert Törökország ellen. A török együttes így már biztosan nem juthat tovább csoportjából. A labdarúgó világbajnokság ma 19 órától Hollandia Svédországgal, míg 22 órától Németország Elefántcsontparttal csap össze. Holnap hajnali 2 órától Ecuador Curaçao, míg 6 órától Tunézia Japán mérkőzést rendeznek majd. A finn Mikko Lerkes lett a Szolnok férfi kosárlabda csapatának új vezetőedzője. Erről számolt be ma délelőtt hivatalos oldalán a Magyar Kupa címvédő együttes. A bajnoki ezüstérmes szolnokiak múlt héten jelentették be, hogy az eddigi vezetőedző Vedran Bosnić távozik a kispadról. Helyére érkezik a finn szakember, aki korábban a finn és a francia vonalban is edzősködött. Emellett a finn válogatott másodedzőjeként részt vett a 2017-es és a 22-es Európa-bajnokságon, valamint a 2023-as VB-n is. A Pásztor Flóra, Kondrick Kata, Pap Jászmin, Kollár Anna alkotta a magyar női törzscsapat 45-39-re, kikapott a negyed döntőben az ukrán együttestől a Franciaországban zajló vívó Európa-bajnokságon. Így legjobb esetben az ötödik helyen végezhet.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan kedd éjfélig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás alatt. Az utazók mától naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet. A budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbuszállomáson. A palackokat a készlet erejéig a perronoknál, az ügyfélszolgálatokon vagy a pénztáraknál lehet átvenni. Mától a nyári főszezoni menetrend érvényes a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz. Kétszer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, és sűrűbben indulnak a volánbuszok is a Balatonhoz, illetve a tó környékén. Tömegeket várnak a vízpartokra az első igazán meleg nyári hétvégén. A vízirendőrök a Balatonnál és a folyókon is megerősített szolgálattal készülnek. Tavaly 387 embert mentettek ki a Balatonból, 8 fürdőzőn viszont már nem tudtak segíteni. A tavaknál a viharjelzésekre nagyon kell figyelni. Holnap kezdődik a csillagászati nyár, a Hungaromet közölte azt is, hogy a napforduló pontos időpontja 10 óra 24 perckor lesz. A Föld forgástengelyen idén ekkor hajlik el a legkisebb szögben a napsugaraitól.
Közlekedés.
Sokan indultak el a Balaton felé az M7-esen. A fővárostól Balatonvilágosig telítettek a sávok, de már jelentősebb fennakadások nincsenek. Aztán baleset történt a 8-as főúton Csór és Várpalota között az Inotai szakaszon. A Veszprém felé vezető oldalon a 23-as kilométernél lezárták a külső sávot. Közel 2 kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
Időjárás.
A sok napsütés mellett ma csak elszórtan, holnap többfelé és több hullámban várható zápor, zivatar. Néhol jégeső, felhőszakadás is kialakulhat. Egy-egy zivatart erős, viharos széllökések is kísérhetnek. Éjszaka általában 16-21, napközben 31-37 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Merész András vízrabdamester edzővel beszélgetünk, de aztán említetted, hogy ez egy darabig így ment, és jöttek az eredmények, és mi változott meg utána? Nem jöttek az eredmények, és azért nem lett így, vagy nem hát lett ugye, így, és nem jöttek az eredmények?
Ugye, hát két dolog mindenképpen így változott. Sajnos én is kicsit fölkeményedtem így a játékosok irányában. Meg hát ugye 2014-re ugye volt a budapesti EB, a harmadikok lettünk, jutottunk el oda, hogy nem volt elég a csajoknak.
A harmadik hely.
Így van. Ugye másodszor kaptak ki zsinórba elődöntőbe, sőt, harmadszor kaptak ki zsinórba elődöntőbe a spanyoloktól, ugye olimpia, VB, EB. Ugye a sajtó azt folyamatosan nyomta, hogy spanyol fóbia, meg nem tudom, én mindig elmondtam, a játékosok is mindig elmondtam, hogy nézzük meg a három elődöntőt, teljesen más okokból kaptunk ki, tehát nem az volt, hogy ugyanaz, hanem valami, mindig valami más, de viszont kikaptunk, tehát ez nem volt kérdés. Én már eleve a 14-es EB-re úgy készültem, hogyha ott tudunk döntőt játszani, akkor a rá két hétre sorra kerülő világkupára egy nagyon fiatal csapattal megyek, és én ott el is búcsúzok, én így készültem föl. Nem tudtunk döntőt játszani, egyébként elhibáztam, meg kellett volna így is tenni, de azt sem mertem megtenni, hogy fiatalokat vigyek, két-három idősebbet itt hagytam, de többet nem. Plusz ott venni kellett volna a kalapomat, annál is inkább, mert ott a világkupa, ugye hát ott lettünk itt, nem is tudom, ötödikek, de ott mindenki halott volt, minden európai halott volt. Tehát oda ugye a világkupára ugye jönnek az amerikaiak, ausztrálok, bármikor hülyére vernek bárkit, ugye nekünk úgy jött a keresztbejátszás, hogy hol az egyikkel, hol a másikkel kellett játszani, tehát sanszunk nem volt. És utána leültettem a csajokat, illetve még ezt megelőzően az EB után, szerintem te ott voltál, mint a Tibornak a másodedzője, ugye? Az EB után, ha te jól emlékszel, te is, akkor a talán Intercontinental, mindegy, valamelyik dunaparti szállodában volt egy ilyen fogadás. Rá két napra, vagy nem tudom. És én ott előtte egy fél nappal hallottam egy olyan információt, hogy a elődöntő után, ugye volt egy megbeszélésünk, és akkor utána leültek a csajok viszonylag nagy létszámba, nem volt ott mindenki, és csatlakozott hozzá az egyik stábtagom, és hát ott elmondták, hogy itt minden szar. Majd megnyertük a bronzérmet, halleluja, és akkor én kértem egy szobát, egy termet a vacsora előtt, bementünk, bezártam az ajtót, mutattam csajoknak, hogy itt a kulcs, innen ki nem megyünk, amíg ezt nem tisztázzuk. Akkor nagy nehezen tisztáztuk, de úgy akkor bennem megfordult, hogy na nem áll. És akkor ugye a világkupa után még egyszer leültünk, kár, hogy nem mentettem el a telefonomba, jegyzeteltem, mindenki elmondhatta, hogy mit gondol arról az idejéről. 13 játékos volt ott, abból kettő ugye újonc volt, tehát ők csöndbe ültek, de 11-en mondták, hogy ez se volt, hogy az se volt, hogy amaz se volt. De gyakorlatilag a leves nem hideg volt, tehát teljesen mindegy, miről beszélünk, vagy ugye mi a lépcsőzést bizonyos játékosoknál, akiknek nem bírta a térde, vagy azt mondták, hogy nem bírja a térde, az annak fölváltotta a spinningelés. Én is spinningeltem velük, mit tudom én, mindegy. De volt, aki azt mondta, hogy nem volt jó a spinningelés, volt, aki jó volt, voltak, ez se volt, semmi. És akkor én azt mondtam nekik, hogy jó, oké, csajok, de azért egyet szeretnék mondani, ahogy a Kelemen Attila volt a másodedzőm, az körülbelül minden második ilyen hozzászólás után felugrott, hogy akkor ő így, mondtam, üljél le, hallgassuk végig, és akkor mondtam, jó, két csajok, semmi gond, de azt tudjátok, hogy amikor én leszúrást tartok, akkor az első három mondatom az arról szól, hogy lehet, hogy nem szorosat kellett volna fogni, hanem zónázni. Nem tudom. Tehát valami olyasmit mondok.
Tehát mondd a saját magadról is.
A magamról is mondok, hogy egy kicsit hitelesebb legyek, és mondom, egy szó ilyen nem volt.
Tehát saját magukat nem kritizálták
meg. Nem, azokat nem. És akkor utána el is mondtam nekik, hogy igazság szerint én ennek a megbeszélésnek a végén elmondtam volna, hogy most nem, de akkor most nem mondom. Valószínűleg ebben nagyot hibáztam. Egyrészt nem lettünk volna a kilencedikek, legalábbis velem a következő évben. De hát ugye egyrészt az edző szerintem nincs az edző, aki más kárán tud tanulni.
Hát van olyan ember, aki más kárán tud tanulni?
Biztos, azt nem tudom, de az edzői szakmában szerintem nem létezik.
Hát ezt szerintem kiterjeszthetjük így. Nagyon kevesen.
Na mindegy, a lényeg, ugye jött a következő év, Faragott most már 62-szer, viszont lassan fizetnem kéne neki, hozom ide, hogy ugye harc után ukos a katona. Jött a következő év, én úgy éreztem, hogy úgy egész jól mennek a dolgok, ugye a Mersz, ami lett ugye a másodedzőm, bírták nagyon a játékosok, stb. És hát megint ugye az ember a dolgok után tudja meg, hogy áprilisban már rezgett a léc.
Hát azt tudni kell, hogy akkor még nincs semmi, tehát hogy akkor még a felkészülés sem.
Áprilisban rezgett a léc, hogy kiment be kihez, és mit mondott, azt most hagyjuk is, mert én se tudom pontosan, és nem is érdekes. De lényeg az, hogy úgy mentünk ki a VB-re, hogy én nem tudtam, hogy a játékosok mit tudnak, és ezt hagyjuk is itt fönt ezt talán.
Hát nézd, nem úgy beszélsz erről az időszakról, mint a legkellemesebb pályafutásod legkellemesebb élményéről. De hát egy edzőnek azért ez benne kódolva van a műsor füzetébe, hogy ezt így megélje, és hát csak ez látható egy edzőnél, mert ugye a csapat teljesítménye az látható, és ritkán lehet egyből javítani, ez azért idő kell, hogy javítani lehessen. Hát akkor valószínűleg ez is egy hasonló dolog, mint amikor Új-Zélandról hazajöttél, ami ezután volt. Ezután is nem csak a 9. helyet hoztad haza kezányból, hanem nagyon-nagyon sok mindent, minden mást, amit tapasztalatnak nevezhetünk, vagy tudásnak nevezhetünk, amik ha esetleg később be is épült. Azt szeretném kérdezni tőled, hogy ennek tudatában hol látod magad a következő 10 évben? Mert most eddig a múltról beszéltünk nagyon sokat, hogy kezdted, hogy lettél a női vízilabdába bevonódva, vagy bevonva, vagy hogy csatlakoztál oda, utánpótlás korosztályok, felnőtt, férfi, szövetségkapitányi, ugye Kazany után volt egy hosszabb szünet, egy egyéves szünet, aztán visszatértél újra a vízilabdához, mármint, hogy kint is edzősködtél Új-Zélandon, Kanadában, de hogy azért az inkább csak egy ilyen kiegészítő tevékenység volt. Most talán elmondhatjuk azt, hogy egy ilyen nyugodtabb korszakodat éled, és ilyenfajta megpróbáltatások talán nem érnek, hogy pellengére legyél állítva, hogy most mi történt, és nem vagy annyira rivaldafényben mondjuk, mint egy szövetségkapitány, akinél viszont ez elkerülhetetlen. Hol látod magad a következő 10 évben? Merész András, vízilabda mesteredző, mit szeretne csinálni, hol szeretne lenni?
Hát egyrészt, ahol most vagyok, nem azért, mert te ülsz itt velem szembe, de itt most nagyon jól érzem magam, mint a klubban, mint a feladatokkal is, én azt gondolom, hogy szerintem nagyon-nagyon a helyemen vagyok.
Ebben ja. Beletartozik minden, bocsánat, tehát nem csak a vízilabda, hanem így az életed.
Oké. Hát ugye itt két dolog van, akkor kicsit vegyük ketté. Ami a vízilabdát illeti, én valami nagyon hasonlót szeretnék csinálni. Egy picit úgy látom a vízilabda pályafutását egy edzőnek, mint a mandula. Ugye vízilabdában van ez, hogy mandula. Amikor ezt egy hosszal kezdesz, öt hossz a közepe, egy hossz a vége.
Tehát, ez is
egy kicsit ilyen kicsit mandula. Én azt gondolom, hogy mondjuk egy 10 év múlva remélem egészségben, legalábbis részben, legalább valamennyire egészségben talál 10 év múlva akkor. Nagyon szívesen foglalkoznék ilyen heti 2-3 egyéni képzéssel, kisgyerekekkel, nagyobb gyerekekkel. Tehát egy kicsit még másképp visszavéve az egészet, mert hogy azt be kell lássam becsülettel, hogy az én idegrendszeremnek nagyon nem való már heti szinten a mérkőzés. Mint ahogy amikor Kecskemétről én eljöttem a Honvédba, és utána nagyjából egy évig ugye csináltam hasonlót, mint most, és akkor utána ugye megkínáltatok az OB1-es csapattal, és valahogy hiányzott az adrenalin, a meccsezés, nem tudom, most baromira nem hiányzik, és ennek leginkább a megmondhatói a játékvezetők, akik, hogyha mégis arra bet a dolog, hogy nekem le kell ülni, mert valaki kapott egy piros lapot, és akkor én odaülök, ők pontosan tudják, hogy nekem ez nem hiányzik. És én azt gondolom egyébként, hogy az edzői létbe legalább annyira beletartozik a gyerekekkel való egyéni foglalkozás, a nevelés, mint az, hogy hétvégén meccs van és nyerjünk. Tovább megyek, bizonyos korosztályokban inkább az előző tartozik bele, mint a hétvégi meccsedés és a hétvégi győzelem. Ugye ezt a szülők nagyon nehezen veszik tudomásul, pedig ez így működik. Hát ugye a fiatalabb kollégáim kárára nem tudok leállni, tehát most az egy dolog, hogy én lemegyek egy héten kétszer erre az edzésre, egyszer arra az edzésre, stb., meg beszélgetek velük, segítek nekik, nem tudom, De mondjuk egy 3 havonta kitalálok valami új feladatot az egész társaságnak, akkor ennek nem örülnek, hogy nem is tudom, én most éppen hozzá kell tenni, hogy ezt a Dabrowski Norbitól loptuk, ezt minden korosztályban technikai, taktikai és egyéb elemeket osztályozunk, egy 4-5 havonta, és a szülőknek elküldjük az osztályzatokat, amit egyelőre a szülők is nehezen emésztenek, hogy 3-as kapott a gyerek, nem tudom, szoros emberfogásból. Bár oda van írva, hogy a 3-as ebbe a korosztályban a legjobb, de az most mindegy. Most éppen ebbe az irányba megyünk, éppen a héten csináltunk olyan teszteket, amit most már 6. éve csinálunk, évente 3-szor minden gyereknek ugyanazokat a teszteket. Ezt gyakorlatilag még a női válogatottból hoztam, ezeket a teszteket. Például az állóképességi tesztünk, hát azt mindenki ismeri az iskolából az ingafutást, na ugyanez van úszásban, ausztrál tudósok dolgozták ki. Század másodperc.
Brit vagy ausztrál?
Jó, nem, ez ausztrál. És ezt folyamatosan alkalmazom. Annak idején, még a ti időtökben a Tibor egyszer elkérhetett tőle ezt a tesztet, és megcsináltatta a fiúkkal. Aztán ő azt mondta, hogy nem jó, mert lehet benne csalni. Hát aki, ugye, látod, itt különbözik a férfi és a női, de én a női játékosban nyugodtan megbízhattam. De például vegytisztán kiadja az állóképességet, és nem kell hozzá 10-12 százat úszni. És ugye, miután most már az IFIK-nek körülbelül 2020 óta működik ez az IFIK-nél, ott van egymás mellett az Excel táblázatban minden játékosnak az összes időeredménye, távolsága, amit leúszik, lábtempója, amit másodpercre megcsinál, és nagyon klasszul lehet nyomon követni egyrészt a játékosok fejlődését, ugye az edzők pekére nagyon klasszul lehet követni, hogy az edző dolgozik velük, vagy nem. Úgyhogy csupa ilyen dolog van. Én nagyon szerettem egy időben, ugye én a TF-en tanítottam egyrészt az OKS csoportban, aztán egyetlen évfolyam keretében a szakképzést is csináltam.
Részese lehettem.
Ilyen Gergely, István meg ilyenek jártak hozzám. Úgyhogy én tehetek róla, hogy a Gergely Pista nem edző, hanem elnök lett. Mert ha jól oktatom, akkor biztos edző lett volna.
Hát, megcsináltam azért. Csak megszereztem azt. Na a mindegy, diplomát.
Én azt is nagyon szerettem, de ugye ez is olyan, nyilván szívesen csinálnám, de beláttam teljes joggal, hogy a Kemény Dénes és a Kásár Zoltán, ők a felkent művelői ennek a dolognak, és ők csinálják a TF-et, nincs ez a baj. De továbbra is csinálom a Kolping iskolában, a sportosztályon belül a vízilabdásoknak, 9-eseknek heti egyszer van vízilabda elmélet, mert meggyőződésem egyébként, hogy egy fiatal sportolónak nem baj, hogyha az őszintjén tudja az elméletét annak, amit csinál, hogy mi értelme van, és hogy kell csinálni. Úgyhogy én azzal, amit most csinálok, boldog vagyok, és miután én úgy fogalmaztam régebben magamról, hogy híresen, hírhetten fatalista vagyok, ami jön, az jön. Ami megy, az meg hagy menjem.
Nagyon szép végszó, és valahol ez túlmutat a vízilabdán is. Bár az, amit mondtál, ugye kértelek, nem is kértelek, csak jeleztem, hogy nem csak vízilabda lehet szó, vagy nem csak a vízilabda lehet a jövődnek a tetemes része, de mégis ezt fogalmaztad meg. Szerintem nagyon sokat köszönhet neked a magyar vízilabdázás, nem csak női, hanem férfi vonalon is. Vannak olyan emberek, akik, ha nem lenne, ki kéne őket találni, szerintem te az egyik ilyen alakja vagy a magyar vízilabdázásnak. Nagyon sok pozitívumot tettél bele, szerintem nagyon sok, ahogy az elején is elmondtam, szerintem nagyon sok változást hoztál bele. Hát karaktere vagy ennek a sportágnak, akárhogy is vesszük, és hát fáradhatatlanul tervezgetsz, ahogy elmondtad, a jövőre nézve, és azt is szinte csak vízilabdában. Szerintem ezzel nagyon-nagyon sok mindenki nyerhet, legfőképp a gyerekek, hiszen ugye ott vagy az oktatásban, szakirodalmat állítottál össze, sportosztályt hoztál létre a Kolpingban is, és ez a fajta tevékenységed, ez inkább azt mondhatom, hogy bővül, tehát nem egy klubra korlátozódik le, hanem inkább szerintem nagyon helyesen marad a sportág világában, tehát a sportágot veszed alapul, és nem a klubot. Szerintem ez így nagyon-nagyon rendben van, és hát úgy tűnik, hogy ez megérdekel is téged a jövőben. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Merész András, mert vízilabda mesteredzővel beszélgettek továbbra is, és hát nagyon sok sikert kívánok neked a jövőben, kitartást, és nem csak kevés egészséget, vagy egy pici egészséget, ahogy itt előbb így próbálkoztál ezt így kívánságként megformálni, akár magadnak is a jövőre nézze, hanem nagyon jó egészséget nagyon sokáig, És hát, ha lehet, akkor ebből a szakmából öregedjél majd ki úgy, hogy még miután kiöregedtél, és azt mondtad, hogy már nem neked való, még mindig találj ki magadnak valamit a vízilabdában.
Köszönöm a meghívást, és azt megígérhetem, hogy amíg a sípot meg tudom fújni, addig nem állok fel a partra.
Legyen így, nagyon köszönöm.
Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sport Rádióban.
Vasalt lesz minden gyűrött új, régen elhervadt virág, mint egy frissen szedett új. Holnap reggel a hadsereg mit rám engedtél, a teljes visszavonulót fúj. De holnap reggel úgy teszünk, mint az ártatlanok, tegnap még harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok. Kérlek vedd el, amit még átadhatok, mert könnyen elsodorhatnak az áramlatok. Holnap reggel csettünk, de paplan alatt pihen a hűvös világ vége hangulat. Holnap reggel már fehér zászlót lenget, minden győztesnek hit alakulat. De holnap reggel úgy teszünk, mint az ártatlanok, tegnap még harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok. Kérlek vedd el, amit még átadhatok, könnyen elsodorhatnak az áramlatok. Holnap reggel úgy teszünk, mint az ártatlanok, tegnap még harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok. Kérlek vedd el, amit még átadhatok, mert könnyen elsodorhatnak az áramlatok.
A magyar sport legjava.
De jó ég, az a hajrá, az nagyon bejön. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét. Vége van! Magyarország ott van a legnagyobb között.
A Magyarország nyeri az olimpiát. De jó ég!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrát!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!